Dali 1969. márciusában barátkozott össze John Lennonnal, azt tervezték, hogy együtt végigjárják az El Camino-t, a híres zarándokutat. Na, azt szívesen megnézném egy dokumentumfilmen. Ebbe a fotóválogatásba olyanok kerültek be, főként a művészek közül, akik azon túl, hogy hatással voltak a világra, lenyűgöznek, mert szabadok és önazonosak. Nem olyan egyszerű, hogy légy önmagad. Dali bajszáért oda vagyok. Nagyon szeretem, ha valaki ilyen bátor. Nem tudom, hogy nekem lenne bátorságom egyedien kinézni. A munkából kifolyólag én ezt nem engedhetem meg magamnak soha. A színész nem növeszthet csak úgy szakált bajuszt, nem váltogathatja a haját, mert a szerepeihez szükség van a testére is. Szóval nem tudom, hogy lennék-e ilyen bátor. Ha mégis megtehetném, akkor inkább Chaplin bajszát választanám, azt a kis helyeset. Sajnos nem tudok festeni. A legtöbb, amire képes vagyok, ha dedikáltatnak velem, belerajzolom magam a könyvbe a nevem mellé. Különös pillanat, amikor az ember látja Mucsi Zoltán Salvador Dalivá vált arcát egy nagyon ismert beállítású fotón. Ezt a szöveget, amiből olvastam egy részletet most, a kép mellett találják, ahogyan további 11 portré mellett is izgalmas írások vannak. Mucsi 12-szer, ez egy örök naptár, ötletgazdája Marosi Viktor, ő fotózta a képeket, sokat kutatott és formálta a stábbal együtt ezt a kis kötetet, amelyhez foghatót bizonyosan nem láttunk még. De mennyi köze van valójában Mucsi Zoltánnak ehhez az örök naptárhoz? Erről kérdezem először Viktort.
Ez nem is, hogy fogalmat egyébként meg ez az agyamban ez a dolog, mert már a Covid előtt jött ez az ötlet, hogy de jó lenne egy ilyen. Valószínűleg azért egyébként, mert a Mucsi Zoltán, ő egy rendkívül izgalmas karakter. Túl azon, hogy jóba vagyunk, tehát hogy nyilván, hogy mindig szem elé kerül, meg mindig azért úgy megfordul a fejedben, hogy ha valakit ismersz, aki egy ilyen jó színész, meg ennyien ismerik, hogy valamit csak kéne csinálni. Azon túl, hogy én csináltam már neki fotókat, meg fotóztam őt korábban, akartam valami eszenciálisabb dolgot, és a kérdésedre válasz, hogy mennyi van benne, annyi, amennyit ugye közösen válogattunk össze szereplőket. Tehát nekem volt egy ötletem, arra lehet, hogy azt mondta, hogy oké, de ő a helyet szeretne valami mást. Mit tudom én, volt ötletnek a Karl Lagerfeld, egyébként őt le is fotóztuk, tehát van is Mucsi Lagerfeld fotónk, de végül egyszer nem érezte. Tehát sokszor ott derült ki a fotózás, hogy nem, és akkor helyette valami mást találjunk ki, valaki mást arra a hónapra. Mert hogy ezt nem mondtam el, hogy az alapkoncepció az az volt, túl azon, hogy fotózzuk le Mucsi Zoltán 12-szer, tehát még könyvről szó nem volt az elején. Annyit találtam ki, hogy itt a Covid, vonuljunk be a fotóstúdióba, és legyen 12 profilképe Mucsi Zoltánnak az év 12 hónapjára. És ennek az a lényege, hogy minden hónapnak a szülöttje legyen az az aktuális szereplő, akit Mucsi Zoltán megszemélyesít. Tehát ennyi volt, és akkor mi a legfontosabb ebben, hogy miért kell az a 12 hónap, túl az, hogy 12 profilkép egy évre, mit tudom én, január 8-án van a David Bowie-nak a születésnap, és akkor aznap cseréljük le a Mucsi Zoltán profilképét, és az a hónap egy Bowie hónap. És akkor arról szól, hogy aki nem ismeri David Bowie-t, vagy aki ismeri, de nem tud róla sok, mit tudom, fun fact-et, akkor az minden héten, vagy három naponta egy adagoljunk róla információkat. Tehát egy edukatív szándéka volt ennek a projektnek. Az, hogy ezből könyv lett, az hosszú hónapok után derült ki, hogy ez életszerű, hogy legyen belőle könyv.
Teleraktátok a könyvet az adott hónap szülöttének az idézeteivel, és gondolom Mucsi Zoltán legjellemzőbb mondataival.
Igen, tehát hogy az aktuális szereplőknek a mondásai, vagy kapa, azaz Mucsi Zoltán gondolata az aktuális szereplőről. Tehát ott van egy ilyen személyes kötődés, és vannak ugye tényszerű írások benne. Ez már nagyon is, hogy minden
hónap... A fotó mellett mindig az ő gondolatai vannak.
Vagy igen, de hogy ahogy lapozgatod, úgy van benne, teljesen véletlenszerűen, úgy oda bökve igazából egy-egy gondolat, így beszúrva.
De számomra mindig az az érdekes egy könyvvel, most itt a Chaplinnél nyitottam ki, nem véletlenül, mert megjegyeztem. Az az idézet, hogy csak akkor van szükséged hatalomra, amikor valami ártalmasat akarsz tenni, minden más esetben a szeretet elég, hogy elérd a céljaidat.
A kedvencem az egészből.
Szerintem is nagyon jó, és amikor az ember becsukja ezt a könyvet, vagy én, ahogy olvasok egy könyvet, elkezdek azon gondolkodni, mennyit tudtam meg valójában Mucsiról, vagy a színészről magáról, vagy a színészetéről, vagy a világlátásáról, ezek által, a figurák által. Nagyon jó szövegek vannak.
Igen, tehát azért volt egy nagyon jó csapatunk. Tehát az Európa Kiadó is kellően kreatívan hozzányúlt ehhez a sztorihoz, és mindig egyeztettünk. Ez a Mucsi Zoltánnak is egy nagyon személyes projekt. Tehát az, hogy ő ezeket az idézeteket választotta, volt segítsége, hogy mik vannak, tehát egy keze alá dolgozott a kiadó, de mégis volt, amit ő hozott külön. Ilyen szempontból is értem azt, hogy miért mondott, hogy mind a két szereplőről, tehát magáról a karakterről és magáról Mucsi Zoltánról is megtudunk, mert miért pont azt választotta. És nekem is pont ez a Chaplin idézet maradt meg nagyon, mert azon túl, hogy a Mucsi Zoltánnak egyébként óriási ikonja Chaplin, szerintem nagyon sok, tehát még a mai napig a mai generációk is tudják, ki az a Chaplin. Ez hány emberrel történik meg a kultúrtörténetben?
Hát meg azért, ami abban a szövegben van, a Chaplinről szóló részben van, igen, hogy számára mi fontos, igen, belőle, hogy nem csak a művészete, hanem a gondolkodás módja is. És például az is érdekes, ahogyan a Frida Kahlo szövegnél ott van, hogy bár ő belebújik a ruhájába, de semmiképpen nem szeretné nevetségesé tenni őt, mert hogy tiszteli.
Persze.
Tehát, hogy azért ebben benne van a kockázat.
Ez nála egyébként Kapánál ez egy nagy kérdés volt, hogy ez kell-e. Tehát, hogy eleve az első kanyarban, amikor az első fotózást csináltuk, nem is volt nő. És azt, amikor leültünk, mondom, hosszú hónapokkal később a kiadóval beszélni arról, hogy ebből lehetne egy örök naptár, vagy könyv, vagy bármi album, akkor na jó, de hogy akkor tudod, milyen cancel culture, meg hogy miért nincs nő, miért vagyunk ennyire soviniszták, hogy nincs benne nő. Nem volt számunk kérés, csak hogy tényleg már mi kérdeztük meg saját magunktól. És akkor viszont van nő, akkor hát kik azok a nagyon legendás nők, akik hirtelen most eszünkbe jutnak, és akkor persze e két nő volt. A Marilyn Monroe és a Frida Kahlo. Uh-huh. De, és az tényleg egy ilyen nagy kérdése volt a Kapának, hogy ismerve az ő munkáját, meg ismerve a karakterét, hogy nem lesz-e visszás, hogy nem lesz-e az, hogy a Kapa beöltözött nőnek, és hogy ennél tovább tud-e látni az olvasó, hogy a Kapa női ruhát vett fel.
Meg hogy te tudsz-e olyan fotót csinálni, hogy ez nem komikus?
Hát persze, de hát itt, hogyha megfigyeled ezeket a képeket, az utolsó új percig mindenbe van állítva, ami ugyanolyanná teszi, mint az eredeti
mint egy ikonikus
képen az
fotó
eredeti
az
karakter. Igen. Tehát az nagyon fontos volt, hogy a Mucsi Zoltán nem ítéli meg a karaktert. Tehát, hogy ő nem ítélkezik a karakterről, én sem, mint fotós, és ami nagyon fontos még, hogy a fotózás közben én azért instruáltam őt, hagyta is, hogy instruáljam, és hogyha megfigyeled, akkor én abban hiszek, hogyha valamilyen lelki állapotba hozod a karaktert, az egy fotó nép úgy meglátszik, mint a színpadon vagy a filmben.
Hát annál is inkább, mert gyönyörű színes ruhában ez a nagyon jellegzetes kép a Frida Kahlóról, most ahol kintottam, de a tekintete marad meg.
Ha persze.
Nagyon erős.
És ugye ott én is utána olvastam azért elég részletesen a karaktereknek, a szereplőknek, és ott azért a háttértörténet nagyon nem mindegy. Tehát, hogy éppen abban az időszakban miben lehetett, amikor ez a kép készült. Például azt ugye talán kevesen tudják, vagy akik utána olvastak Frida Kahlónak, hogy sokat fotózta őt az egykori szerelme, aki egyébként egy magyar származású fotós volt, és hát ugye a Frida Kahlo szerelmi élete az gyakorlatilag mindig ugye ki van rakva, kirakatba, bármilyen kiállítására elmegyünk, azért az ott van, hogy a Frida Kahlo szerelmi élete az iszonyat viharos volt, meg hogy neki egy elég nehéz sorsa volt, ugye a balesetétől kezdve a fájdalmai, a lelki fájdalmai, és hogy azt beletenni egy képbe, mint színész, azt beletenni abba a karakterbe, amibe ő éppen lehetett, az épp úgy fontos volt, mint a jó smink, meg a jó haj. Sőt, sok mindenkinek kell köszönetet mondani egyébként itt, de nagyon sok mindenben eléggé, hogy lehet ezt szépen mondani, sufni tuning, szóval azért voltak olyan helyzetek, amiket, hát tudod, mint egy filmforgatásnál is egyébként, amit meg kell oldani, tudod, duct tape-pel, meg biztosított tűvel, meg ilyen egyéb praktikákkal.
Erről írtok, hogy hogyan készül, és fotók is vannak, ilyen verkfotók, hogy hogyan készülnek ezek a képek. Én például azon csodálkoztam, hogy az Einsteinről készült, és ez is egy nagyon jellemző, ez nyelvöltögetős fotó, hogy ez miért kocsiban készült?
Hát azért, mert az eredeti kép is kocsiban készült.
Ezt nem tudom.
Na, de akkor elmondom, lehet, hogy sokan nem tudják, kedves hallgatók közül sem. Szóval az van, hogy az Einsteinről készült nyelvöltögetős legendás kép, az egy autóban játszódik. Méghozzá úgy, hogy ül mellette két ember, egy autó hátsó ülésén ülnek hárman, és ül középen, tehát ez már egy vágás. Ha a kép eredetének utána megyünk, akkor kiderül, hogy az ő 70. születés, tehát az Einstein 70. születésnapjára szervezett partiról két barátjával mentek el. És beültek ebbe az autóba, és jött egy újságíró, vagy jöttek a fotósok, és lefotózta a fotós Einsteint, ott ülve a kocsi hátsó ülésén, és kérte, hogy valamit csináljon, vagy valamilyen gesztust adjon. És Einsteinnek ez jutott eszébe, hogy kinyújtja a nyelvét, és ebből nem gondoltuk volna, hogy a 20. század, meg lehet, hogy 21. század egyik legismertebb fényképe lesz, de ott és akkor az egy pillanat volt, és nem volt megtervezve.
Jó, de kíváncsi vagyok, hogy neked a te szemednek, vagy ahhoz, hogy a kép olyan legyen, amilyennek elképzelted, azért miért kellett ugyanígy autóba ültetni? A képkivágás miatt tulajdonképpen bárhol készülhetett
hát,
volna.
Hát bárce, bárhol. Az a helyzet, hogy szóval nem lehet mindent utólag megcsinálni, meg nem lehet mindent le. Tehát, hogyha ott a lehetőség, és egyébként én figyeltem, annak az autónak, amiben ül az Einstein, annak az autónak a kárpitja, az épp úgy egy picit lóg, mint az én autómban a kárpit. Tehát tudtam pontosan, amikor megláttam azt neki, tudtam pontosan, hogy azt az én autómban tökéletesen meg tudjuk csinálni, azt a képet. Hogy pont annyi kis részlet fog látszódni belőle, pont olyan szint lehet, nyilván szint, tónus lehet, fekete-fehér fotó, szóval hogy azt úgy lehet, de hogy ami a még viccesebb, hogy ahogyan most hitetlenkezte is, nem hitt el a Mucsi Zoltán, hogy ez egy kocsiban készült. Nem létezik, hogy az autóban készült, ezt itt csináljuk meg egy fekete háttér előtt. De mondom, hidd el, hogy sokkal autentikusabb lesz. És képzeld, de hogy konkrétan, tehát eléggé temperamentumos a kapa, ott már az volt, hogy tényleg ugye egymásnak feszültünk. Mondom, hidd már el, hogy ez így, de legalább akkor adjunk egy próbát neki, és neki mentünk annak, hogy akkor jó, a kép eredete, és akkor megtaláltuk azt a fotót, és akkor elhitte. Igen, de például a Jokernél ugyanez a helyzet, hogy ez egy liftben készült, és én akartam a flashback, ahol fotóztunk, ott van egy lift, én ott akartam ezt a képet elkészíteni. Egyébként rengeteg idő elment vele, mert hogy ami bekerült végül a könyvbe, az már egy kreált lift. Egy olyan környezet, ami már ami nem a liftben, hanem azt már a stúdióban csináltuk meg, de még egy órát elmolyoltunk kint a liftben, hogy meglegyen az a hatás, de végül ez szebb lett, amit külön csináltunk meg.
Amikor kiválasztottátok a személyiségeket, hogy kinek a bőrébe bújik ő, vagy kinek az arcát veszi föl Mucsi Zoltán, akkor gondolkodtatok, hogy milyen információkat szivárogtattok ki róla? Most azért jutott eszembe, hogy Einstein kapcsán tudjuk meg, hogy ő is diszlexiás volt, és a Mucsi is diszlexiás volt. Szerényen van adagolva sok-sok életrajzi információ róla, vagy a házassága. Nekem olyan érdekesek ezek a morzsák, én ezt így nagyon figyeltem.
De ez olyan jó, azt mondta, hogy szerényen.
Igen.
Ez jó, ennek örülök, hogy így érzed. Hogy finoman. Nem tudom, hogy lehetne egyébként ennél agresszívebben, vagy nem tudom, hogy mi lenne. Talán akkor, hogyha mindenképpen össze akarná magát mindig hasonlítani kapa minden szereplővel. De hogy ezek azért tényleg mind olyan karakterek, akiket tisztel kapa is. Tehát azért az fontos volt, hogy olyat ne tegyünk bele, akivel nem tud azonosulni. És hogy ettől fogva mindenki. És nyilván Che Guevara az egy eléggé, talán az volt a legellentmondásosabb karakter, igen.
Tehát de ez azért, benne is van.
De hogy azt viszont azért akartuk nagyon, mert szintén egy nagyon legendás kép, egy annyira legalább olyan ismert kép, mint az Einstein. De például ott van a Woody Allen, aki a kontrollcsoport, az nagyon megosztott volt ilyen szempontból, hogy felismerik-e a Woody Allent a Mucsi Zoltánban.
De ezt a képet mindenki ismeri a Woody Allentről.
Hát figyelj, nem mindenki, dehogy is. És mondok még egyet, megvan az a kép Picasso-ról, amelyik a galléria mögül kinéz.
Igen.
Na, és azt is megcsináltuk, és azt nem ismerték föl sokan, képzeld el, és az kiesett. De hogy az is fontos volt, hogy zavarba jöjjön az ember, hogy akkor ez most ő vagy ki ő. Egyébként a Woody Allen az pont ilyen szerintem.
Abszolút.
Kicsit zavarba jössz, de csak egy pillanatra, mert aztán látod, hogy a Mucsi Zoltán az. De itt tényleg nagyon nagy hangsúly van azon, hogy rendkívül jó volt a smink, a haj, ugye a Sárközi Dóri, Baribogi és a Batki Lila voltak ezért felelősek, úgyhogy ez rendkívül nagy ajándék egyébként. Mert amennyi meló belement, annyival el is lehetett volna szúrni valahol, tudod? Tehát van egy rossz smink, egy rossz haj, és akkor kész, akkor mehet a kukába majdnem.
A Dali kép például szerintem zseniális.
Igen. Azt hiszem, hogy a Joker és a Dali az versenyez nálam, ez a kettő a kedvencem, igen.
Nálam meg a Mick Jagger és a Dali.
Na, a Mick Jaggerről van egy fun fact, mármint a kép készítéséről, ugye van ez a csücsörítés, ez a klasszikus Jagger csücsörítés, és itt szintén kértem a kapát, hogy akkor mikor mondhatta ezt így, vagy mikor tarthatta így a száját a Mick Jagger? Satisfaction. És a faction, ugye, és kértem, hogy ezt mondja, énekelje folyamatosan, satisfaction, és akkor ez ment, és akkor te tudod, ott viszont nem ment, tehát nem akar mindig belemenni ebbe, de aztán belement. Nem látszik, Viktor, nem látszik. Mondom, látszik az, hogyha ül vagy áll. Tehát hiába egy szűk portré, azt látod, hogy a karakter ül vagy áll. Nem látszik.
Pedig
de
biztos,
tényleg,
hogy látszik.
Az is látszik, hogyha csak egy portré van rólad, hogy milyen cipő van rajtad, hogy kihúzod-e magad, vagy nem húzod, hogy húzod ki magad, amikor van rajtad egy öltöny, egy bőrcipő, vagy egy sportcipővel áll. Szerintem ezek mind nüanszi különbség, de ez mind megvan. És erre igyekeztünk odafigyelni.
És a Dali, ott tényleg olyan, mintha csak egy bajusz kellene, de hát annyi minden kell még. Fú. Azért az a szemöldök.
Egyébként a Dali is elég zavarba ejtő, nem?
Miközben Mucsi Zoltánnak az annyira karakteres arca van, férfi arca, tehát hogy nem Igen. egy ilyen semleges arc, Igen. amiből bármi lehet. Bármi
ja,
lehet.
Persze, hát mondjuk ez volt a szerencség, mert pont egyébként minden karakter elég erős.
És Steve Jobs is,
igen. Pedig azért Steve Jobsnak egy sokkal finomabb, ha úgy tetszik, nőiesebb vagy femininebb arca volt, mint a Mucsi Zoltánnak, de még így is azért szerintem így is összejött. Szóval visszatérve a Dalira, egyrészt nyilván van is egy jelmez, ez a magas revert, ami rajta van, a haj, ugye ott is ugye be kellett festeni a haját, ott van a bajusz, ami azért egy szép munka, azért az a bajusz, az, hogy olyan lett, az tényleg hozza az eredetit, meg a szemöldök és a nézés. Ja, és itt is volt, hogy itt hogyan áll, mennyire van behajolva. És akkor itt is kísérleteztünk, mert hát ebből a portréból sok minden nem derül ki. Ott is néztük, hogy ha majdnem derékszögben hajol be, vagy ha csak, mit tudom én, 30 fokban hajol be, és akkor ott volt egy fal, ami mögül kinézett. Én erről csak annyit tudtam erről a képről egyébként, amit le is írok ott a végén, hogy volt egy fotós, aki belement minden őrületbe vele, és akkor jó barátok is lettek, és akkor ő fotózta mindig a Dalit.
Ebben a szövegrészben ez a Dali féle szabadság, vagy szabad gondolkodás, ez ami a szövegből kiderül, hogy a Mucsi Zoltán megfogta, meg ez a spanyol-lországi kötődés, vagy barcelonai kalandozások.
Ja, például. Igen. Nyilván, akárhogy nézzük, így fotósként ennek van egy ilyen tudathasadásos állapot, tehát hogy azért ez mégsem egy fotókönyv, de nem is egy interjú kötet, hanem egy örök naptár, egy használati tárgy. Az kérdés, és ezt majd az utókor eldönti, hogy ezt a használati tárgyat ki hogyan tudja jól használni, hogyan inspirálódik belőle, hogyan fog adni tényleg kulturális értéket, vajon mennyit fog képviselni. Az egy dolog, hogy nekünk ez egy kulturális masszázs volt. Ha úgy tetszik, ez egy ilyen lelki, művészi, szakmai kielégülés volt ez a könyv. Csak az a kérdés, hogy ezt majd akik használják, hogy azoknak ez kellően át tud-e menni. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen személyes vívódás. Épp ezért egyébként nagyon érdekes volt, hogy amikor először a kezembe fogtam, akkor nyilván ez egy szentimentális pillanat. Mert ez egy könyvesboltban volt, és akkor láttam, hogy ez végül is ez egy nagyon nagy érték nekem.
És tudod, mint gondolkodtam, hogy vajon ez generációs kötete? Van ez a korosztály, akiknek minden arc. Rengeteg emléket húz elő. Ez a David Bowie kép, vagy Igen. a Mick Jagger, vagy tényleg a Marilyn Monroe. És akkor van egy generáció, akinek ezek már nem annyira fölismerhetők.
Maximum a Joker.
Miközben a Mucsi Zoltán meg abszolút a mémekben, a nem tudom, hogy benne Hogyne. Van a fejükben.
De jó. És az érdekes, mert ugye a Mucsi Zoltán, ő is azt mondja, hogy tök érdekesen alakult az élete, hogy őt is szereti az orvos, az ügyvéd, a kőműves, a szakács, a szobafestő, a művész. Szóval, hogy nagyon sokrétű közönséget szólít meg, és hogy ezért is hoztam elő az edukációt, mert ha már ennyi embert megszólít, akkor miért ne lehetne beszélni olyan kulturális pillanatokról az elmúlt x-10-100 évben, amikkel ő tényleg olyanokhoz el fog jutni, vagy olyanokhoz el fognak ezek a karakterek jutni, akik ez egyébként lehet, hogy sehogy nem jutott el eddig, vagy nem tudnak róla. És ő lesz a híd. Én azt gondolom, és ezt szerintem nagyon sokan így gondolják, hogy a Mucsi Zoltán sokkal több annál, hogy Roland meg akarsz-e körszakált. Tehát, hogy ez egyértelmű, és amikor elmész megnézni a színházban, akár a Szkénében, a MUX színházban, akár melyik előadásban megnézed, akkor azt látod, úristen, én ezt nem is tudtam, hogy a Mucsi Zoltán ilyen, hogy ő nem csak az. Ezáltal ez szerintem egy nagyon jó híd lesz, vagy egy jó üzenet.
Azt még elárulod, hogy a Marilyn Monroe szoknyájának a fölebenését, hogy oldottátok meg technikailag?
Hát ventilátorral. De ott is volt egy vita, mert ment a találgatás, hogy oké, akkor most menjünk fel, akkor a plafonról legyen Damilra. De mondom, az nem fog úgy kinézni.
Az biztos.
Hiába retusálom ki a Damilt, az nem lesz olyan. De nehéz az anyag, nem lebenti fel magától. Oké, akkor segítsünk neki. Kézzel, tehát manuálisan meglebentették a szoknyát, közben fújta alulról a ventilátor, és közben fotóztam. És ugye ehhez viszont kellett egy emelvényt gyártani, amire fölállt Mucsi Zoltán, és alulról ment a ventilátor. És akkor utána van egy elképesztően tehetséges retusőr, Kustán Ádám, és ő csinálta meg végül is a környezetet hozzá, ami az eredeti. És minden képhez egyébként csináltunk reakciókat, ott és akkor. Tehát a Mucsi Zoltán reakciója a képre, a karakterből, kvázi saját magát, és nyilván azokat majd másképp fogjuk publikálni, azok nincsenek benne a könyvben, de például itt a Chaplinnél tök szép volt, hogy ugye a Chaplin óriási érzelmi skálák között tudott játszani. És akkor ugye a kapát is, ahogy fotóztam, ott volt ebben a Chaplin sminkben, és egyszer csak elkezdett sírni. És tök szép volt, hogy azt is ugye meg tudtuk örökíteni. Ez nincs benne a könyvben, de ezt majd valahogy másképpen fogjuk publikálni.
Marosi Viktorral beszélgettünk egy elképesztő kötetről, egy örök naptárról, ami fotóalbum is egyben, Mucsi 12-szer a címe, és az Európa Könyvkiadó gondozásában jelent meg.